Hölgyeim és uraim, hát mint azt mindannyian láthatjuk, meg érezhetjük, közeleg a karácsony, és hát ez azért elsősorban a gyerekek ünnepe, de hát nem minden gyerek örül a karácsonynak, hogy kik azok a gyerekek, akik nem feltétlenül fogadják ezt kitörő boldogsággal, arról Marton Kriszta, a Világszépe Alapítvány vezetője fog nekünk mesélni. Szia Kriszta!
Sziasztok!
Ti ugye állami gondoskodásban élő gyerekekkel foglalkoztok, és az ő mindennapjaikat szeretnétek jobbá tenni. Nyilván itt karácsonykor nagyobb figyelem fordul mindig az összes karitatív szervezetre, de hogy amit ti mondtok, az pont az, hogy ne csak karácsonykor figyeljenek oda az emberek, hanem egész évben, és hát különös tekintettel az állami gondoskodásban élő, vagy úgymond állami gondozott gyerekekre.
Igen, hát nyilván nem csak az állami gondozott gyerekeknek fontos az, hogy egész évben legyen rájuk figyelem, hanem gyakorlatilag az összes olyan hátrányos helyzetű csoportnak, akiknek a társ civil
szervezeteik. A nem hátrányos helyzetűeknek is mondjuk ki, minden gyerekében ezzel.
Így van, tehát Isten igazából ezt a saját családjainkra is vonatkoztathatjuk, és magunkban nézhetünk, hogy valóban fordítunk elég figyelmet a szeretteinkre, valóban töltünk-e velük a hétköznapokban is elég időt. És itt most nem feltétlenül arról beszélek, hogy ki és hányszor ad és kap ajándékot évközben, hanem inkább arról, hogy azok a meghitt pillanatok, meg azok a jó beszélgetések, meg azok a családi együttlétek és találkozások, amik ilyenkor teljesen természetesek, és valahol egy kicsit el is vártak, hogy azokat miért nem várjuk el az év többi 360 napján, miért csak pont erre az időszakra korlátozódik. És persze én is tudom, hogy ezt a hétköznapok rohanásában nagyon könnyen megmagyarázzuk ezerféle racionális okkal, de ha belegondolunk, akkor mi magunk is szenvedünk ettől. Tehát itt nem csak arról van szó, hogy mondjuk én szülőként adok elég figyelmet a gyerekeimnek, hanem hogy én például kitől kapok évközben, és hogy kapok-e egyáltalán. De visszatérve a gyerek otthonban élő gyerekekre, ott meg leginkább az a probléma, hogy ők valami nagyon-nagyon másra vágynak ahhoz képest, mint amit mondjuk egy laikus gondolna, hogy segítségként neki mindenképpen meg kell kapnia. És az, hogy ez a karácsony körüli időszakra korlátozódik, vagy ott csúcsosodik ki, mert hogy bennünk van az, hogy ez a tipikus időszaka az adakozásnak, ez a tipikus időszaka a segítségnek, az a problémának egy másik szála. Itt szerintem két dologról beszélünk. A mikorról is, meg egy kicsit arról is, hogy hogyan segítsünk jól.
Hát igen, ez biztos, hogy így van. Mesélj egy kicsit magatokról. Nyilván az életnek annyi területén lehet segíteni. Hogyan esett a ti alapítványotoknak a választás az állami gondoskodásban élő gyerekekre? Volt ebben valami személyes történet, személyes motiváció, és hogyan kezdődött az egész?
Hát itt részben az alapítónk nevében szeretnék, vagy tudok válaszolni a kérdésedre, mert hogy én a kezdetektől még nem kísértem az alapítvány útját, én csak 7 éve dolgozom itt, de 2010-ben jött létre, akkor még Meseközpont Alapítvány néven egy olyan szervezet, aki keresett egy olyan célcsoportot, ahol egyszerűen a legsötétebb a hétköznap, ahol a leginkább szomorúak a helyzetek, ahol a legnagyobb segítségre van szükség.
Kriszta, bocs, hogy belevágok, ez a mai napig így van? Az állami gondozottakkal? Hogy ott a legsötétebb a helyzet?
Mi úgy gondoljuk, hogy igen. Uh-huh. Most és ezzel nem azt szeretném mondani, hogy azok a civil szervezetek, akik a hajléktalan embereknek, akik az elhagyott állatoknak, vagy
persze.
A tönkretett környezetünknek segítenek, nem végeznének fontos munkát. Csak a mi értékrendünkhöz, és a mi hitvallásunkhoz, vagy akár a mi személyes sztorinkhoz, ami idehozott minket Világszép Alapítvány bármilyen szintű munkatársaként, ezzel a legközelebb minket ez szólított meg legjobban, mi ezt látjuk a legsötétebbnek.
Világos. Gondolom, vannak nemzetközi tapasztalataitok. Hogyan néz ki a világ más országaiban az állami gondozottak élete? Ott is hasonló, hiszen most érzelmekről beszélünk, és nem elsősorban anyagiakról, vagy ott valahogy sokkal jobban ki van ezt találva? Gondolom, vannak testvérszervezetek, testvértelepülések, vagy akár intézmények, akikkel kapcsolatban álltok.
Hát napi szintű kapcsolatunk nincsen, mi nem egy nemzetközi civil szervezet egyik magyarországi tagja vagyunk, mint ahogyan sokan Magyarországon az SOS Gyerekfalu, a Bátortábor mindegy-egy ilyen nagyobb szervezetnek a tagjaiként működnek. Ez egy abszolút magán magyar kezdeményezés. Én úgy látom, hogy nem a rendszerrel van a baj. Tehát a rendszer az alapvetően jól ki van találva. Sőt, a magyar gyermekvédelmi rendszer az az egyik legprogresszívebb Európában. Tehát nem a rendszer elemei lettek hibásan kitalálva. Egészen egyszerűen nagyon sok a gyerek, 23 ezer gyerekről beszélünk ma Magyarországon, aki intézményekben nő fel, és annyira kevés erőforrás jut, leginkább anyagi erőforrás, de ennek következményeként annyira kevés szakképzett és tényleg megbecsült szakember jut egy-egy gyerek otthonba, egy-egy gyerek csoport mellé, hogy egyszerűen lehetetlenség, hogy megvalósuljon az a figyelem és az az elfogadó, szerető, bizalmi légkör, ami mondjuk minden családi, jól működő családi működésnek is az alapja, és ami kell ahhoz, hogy egy gyerek egészséges lelkületben nőjön fel.
Világos. Ti ugyanakkor egy óvodát is működtettek. Az óvoda az ez esetben hogy működik állami gondozottaknál? Ki kerülhet oda be, és hogy működik a napirend?
Hát nem innen indultunk. Tehát mi nagyon önkritikusan és viszonylag sokszor az elmúlt 10 évünkben megnéztük, hogy a stratégiánkban, a szakmai tevékenységünkben mik azok a pontok, amik esetleg újra gondolásra szorulnak, úgyhogy mi sem így indultunk, mi is a saját magunk bőrén tanultuk meg azt, hogy hogyan tudunk jól segíteni, és azt láttuk, hogy a kezdetek programjaihoz képest, amikor ilyen 10-12 éves gyerekeket vittünk táboroztatni a saját táborhelyünkre, és építettünk utána erre föl az itt kialakult bizalmi kapcsolatokra föl egyéb szakmai programokat, azt láttuk, hogy addigra már elég késő. Nem azt mondom, hogy késő, és egyáltalán ne foglalkozzunk vele, de azért erre a korra már a gyerekek annyi sok sérülést szereznek, hiszen maga az a szituáció, hogy kiemelik őket a családjukból, vagy uram, bocsá, ott hagyják a szüleik egy kórházban, egy óvodában, egy akárhol, az erősen traumatizálja őket.
Egy óvodában? Maga ez az... Bocsánat.
Igen, volt olyan sztori is, igen, hogy valakit nem vittek haza az óvodából, és így került állami gondozásba. Jézusom. De nem is ez a lényeg, hanem hogy azt tapasztaltuk, hogy ezeket a traumákat csak növeli az, hogy egy intézményi létben nőnek fel, 12-en egy csoportban, két felnőtt felügyelete alatt, akiknek a személye is elég gyakran változik, mert hogy nagy a fluktuáció, meg persze azt is tudjuk, hogy ha sok traumatizált embert teszünk egy csoportba, akkor az csak fokozza az ő sérüléseiket, de semmiképpen nem azok feldolgozását segíti elő. Szóval, hogy azt láttuk, hogy minél később kezdünk el segíteni, annál nehezebb, és annál nehezebb jó eredményt elérni, és valódi változást beindítani. És ekkor született meg a gondolat, hogy hogyan tudunk minél korábban kapcsolódni ezekhez a gyerekekhez, hogyan tudunk minél hamarabb segítséget nyújtani nekik, és itt jött az ötlet, hogy hát mi lenne, ha csinálnánk egy óvodát. Egyébként ez egy inkluzív intézmény, ami alatt azt értem, hogy nem csak állami gondozott gyerekek járnak oda, hanem a 3-18 fős csoport, mindegyikében 3-3 gyerek van a mi általunk támogatott gyerekotthonokból, a többiek családban élő gyerekek, és ez a fajta biztonságos és szerető megtartó közeg is kell ahhoz, hogy az a gyerek tényleg meg tudjon élni, vagy meg tudjon tanulni élni a saját traumáival, és tudjon jól fejlődni, ahogyan egy családban.
Kriszta, ebbe biztos fejlődni. Vagyok, de hagyd kérdezzem meg a másik oldalt. A szülőket könnyű rábeszélni arra, vagy a gyerekeket, vagy meggyőzni arról, hogy jó lesz a gyereknek, hogy egy olyan óvodába jár, ahol állami gondozottakkal tölti együtt a napját?
Hát és ebben ez a fantasztikus, hogy nekünk nem kell erről meggyőzni senkit, meg semmit, mert hogy ennek az óvodának nem az az alapértéke, és nem az a célja, hogy itt állami gondozott gyerekeket segítünk, tessék ide jönni, és tessék velünk együtt segíteni ezeknek a gyerekeknek. Ez egy egyébként fantasztikus pedagógiai programmal rendelkező óvoda, erről egy egész külön műsoridőt meg tudnánk tölteni, de hogy annyi sok értéket nyújt bárhol felnövekvő gyereknek, hogy önmagába véve tök jó ebbe az óvodába járni, és már a második működési évünktől várólistánk van, hogy egyáltalán ide be lehessen kerülni.
Ezt örömmel hallom, mármint azt gondolom, hogy világos, hogy mindenfajta ilyen integrálás az csak segít minden gyereknek, az állami gondozottaknak is, és azoknak is, akik családban nőnek föl. A kérdésem az valóban a szülőkre vonatkozott, hogy ott vajon leesik-e ez a tantusz, és ők felismerik-e ezt, de akkor ezek szerint igen.
Abszolút igen, mert látják abban az egyrészt látják abban az értéket, abban is látják az értéket emellett a pedagógiai program mellett, hogy a gyerek elég korán megtapasztalja, hogy nem vagyunk egyformák, és egyébként pont egy ilyenkorú gyereknek az nem jelent különbséget, ami mondjuk nekünk felnőtteknek különbséget jelent, hogy ki az, akit Mercedes-szel hoznak óvodába, és ki az, aki villamossal jön, és ki az, akit a gyerekszállító kis busz hoz egy gyerek otthonból. Mert hogy ez náluk nem fontos. És
igen, de Kriszta, bocs, igen, de azt hadd kérdezzem meg, hogy amikor születésnapon van, és meghívlak téged, és aztán te hívsz meg engem, és akkor mondjuk nem egy családba megyek, hanem egy intézetbe, vendégségbe?
Ez a második része, ez nyilván nem tud megtörténni, mert egy intézet az nem egy olyan közeg, ahol óvodáskorúaknak születésnapi bulit lehet rendezni.
Milyen
ugyanakkor
kár?
A másik fele meg megvalósul.
Aha.
És pont egy ilyen fantasztikus szülői közösség kell hozzá, aki nálunk van, akik ezt tudják, ezt a korlátot, és amikor meghívják az éppen nem a saját családjában élő gyereket a születésnapi buliba, akkor megszervezik, hogy ez a gyerek hogy jut el abba a buliba, és hazaviszik. Szóval ebben ez a fantasztikus, hogy ez egy teljes támogató közösség, hogy nem csak mi, mint alapítványi munkatárs, és nem csak az önkénteseink vesznek részt abban, hogy a gyerekek majd egy jobb jövő elé álljanak, hanem ez az egész óvodai közösség, szülőstől, mindenestől együtt. Pont ez az inkluzív szemléletnek a lényege.
Igen, azt gondolom, hogy fantasztikus munkát végeztek, és tényleg le a kalappal, mert ez a része a legfontosabb. De akkor térjünk egy kicsit vissza erre a karácsonyra, ami itt el előttünk. Csináltatok egy nagyon helyes videót, amiben ugyan nem röviden, de azért elmagyarázzátok, hogy mi lenne a lényeg, és mi lenne a fontos, de akkor mondd el kérlek szépen most nekünk, hogy tulajdonképpen mi az, amire ti számítotok. Ha jól tudom, akkor nem arra, hogy most karácsony alkalmával hirtelen mindenkinek megnyíljon a szíve és a pénztárcai, és akkor csuranyon cseppenjen valami, hanem ennél egy kicsit komolyabb elkötelezettséget szeretnétek kérni.
Igen, egyrészt a saját magunk részéről szeretnénk azt az üzenetet, vagy a saját magunk érdekében szeretnénk azt az üzenetet átadni, hogy itt nem arról van szó, hogy az otthonokban felnövő gyerekek materiális javakban szenvednének hiányt, és nincs ruhájuk, nincs ebédjük, nem tudnak nekik karácsonyra ajándékot venni, mert hogy mindent megkapnak, ami a fizikai létezésükhöz szükséges. Viszont arra van szükségük, hogy az egész éves figyelmet megkapják, és ezt egy alapítvány munkatársától, vagy egy önkéntes mentorától tudják sokszor kizárólag megkapni, vagy a legnagyobb hatékonysággal megkapni, és ehhez meg nekünk rendszeres támogatókra van szükségünk. Tehát ebben kettős üzenet van. Egyrészt ez a tartósság, mert hogy mi is ezt ígérjük a gyereknek, annak az ovisnak is, aki ide jár hozzánk, hogy figyú, neked 20 év múlva is szeretnénk, és ha tudjuk, akkor biztosítani fogjuk a mentortámogatást. Másrészt azt az üzenetet is átadni, hogy itt nem anyagi javakról van szó, nem az a valós segítség, hogyha veszek egy gyereknek egyszer egy évben egy karácsonyi ajándékot. Mert egyébként a valóság az nagyon más ahhoz képest, amit laikusként akár én is pár évvel ezelőtt elképzeltem. Ugyanis több tucat vállalat és szervezet és magánszemély jelenik meg ilyenkor a gyerek otthonokban, és van, hogy túl sok is az ajándék. És akkor azt is hozzáteszem, hogy nagyon sokszor még ennek az átadása is inkább fárasztó. Mert hogy mindegyiket külön meg kell köszönni,
persze,
fotót készíteni, elveszi pont annak a meghitt ünnepnek a lényegét, amiben mi otthon jól érezzük magunkat. Most képzeljük el, hogy milyen rossz lenne, hogyha én is kapnék 47 darab karácsonyi ajándékot otthon, és pont szent este a vacsora közben kellene fotózkodnom, és megköszönnöm azt tök ismeretlen embereknek. Nekem se esne jól, mert nem erről szól a karácsony. Nagyon materiális gondolkodás van mögötte, és még a segítség mögött is nagyon gyakran ez jelenik meg, és ebből szeretnénk egy kicsit kimozdítani az embereket azzal a vonallal, hogy segíts minket abban, hogy élményt adjunk a gyereknek, mert ő erre fog emlékezni, és ez lesz neki az igazi segítség akkor, amikor majd a saját jövőjét kell újra húzaloznia, mert ő nem kapott ebben jó mintát, hogy hogyan kell jól emberekhez kapcsolódni, hogyan kell jól családot alapítani, hogyan kell jól felnőttként viselkednem. Nem lát ebben mintát, mert nincsenek körülötte felnőttek, akik ezt meg tudnák neki tanítani. Szóval ez egy ilyen nagyon összetett dolog.
Világos. Kriszta, az merült föl bennem, hogy nyilván az emberek azért szeretnek bizonyos tárgyakat ajándékozni, mert nyilván akkor milyen jó az a fénykép, amit te is említettél, hogy ott van a kislány azzal a szép piros tűzoltóautóval, amit én küldtem neki, és csillognak a szemei, és erre vágyik. Míg ti azt mondjátok, hogy nem, kérem szépen, hát itt egy más jellegű dologról van szó, anyagi támogatást kérünk, de ezért a gyerekek cserébe élményt adnak. Tudtok-e abban segíteni, hogy aki támogat titeket, az is kapjon mégis valami személyeset. Nyilván, hogy azt nem lehet megcsinálni, amit ugye általában gyakorlatilag az örökbefogadásból ilyen mindennapos szó lett, tudod, hogy örökbe egy kaktuszt, egy fát, egy számítógépes programot, bármi mást, ugye állatokat az állatkertbe, és ezeket ugye bizonyos fokig hát lehet is birtokolni, vagy nézegetni, vagy simogatni, stb. Ez nyilvánvaló, hogy a gyerekekkel nincs így. De aki valamilyen szinten személyesen szeretne segíteni a ti munkátokban, akár önkéntesként, az megteheti-e, és ha igen, akkor milyen formában?
Hát nagyon jól rátapintottál a lényegre, mert hogy ez is egy ilyen teljesen jogos elvárás, hogy ha valaki segít, akkor szeretne abból valamit visszakapni, és ez nálunk egy nagyon nehéz műfaj, mert hogy lehet, hogy nem a legszebb példa, de azért egy kutya otthonban sokkal igen. Könnyebb a személyes kapcsolódást megoldani.
Szombatonként én viszem el sétálni, igen.
Na, így van. Mi erre azt a módot találtuk ki, hogy egyrészt több kisfilmünk készült már, ahol bele lehet látni a gyerekek gondolataiba, abszolút arc nélkül. Készült például most nemrégiben egy blog a weboldalunkon, ahol kifejezetten sok történetet szeretnénk megosztani, és a lehető legtöbbet a gyerekek tollából. Van, aki verset ír, van, aki a személyes történetét írja le, tehát próbáljuk ezeket a személyes történeteket valahogy visszahozni, amin keresztül bele lehet látni abba, hogy hova is megy az én segítségem, tehát ez az egyik válaszom a kérdésedre. A másik válaszom a kérdésedre, hogy igen, lehet a mi munkánkhoz személyesen is kapcsolódni, és lehet önkéntesként a mi alapítványunknál dolgozni, de miután az a legfontosabb alapelvünk, hogy hosszú távon legyünk ott a gyerekek életében, és az a bizalmi kapcsolat, amiről sokat beszéltünk még pár perccel ezelőtt, az nagyon lassan alakul ki, és miután a gyerekeinknek az az egyik legnagyobb szívfájdalma, hogy folyamatosan jönnek, mennek körülöttük az emberek,
igen.
Ezért nálunk az a legfontosabb, hogy ugyanaz a mentor, ha lehet éveken át, járjon egy gyerekhez. Tehát nálunk úgy nem lehet segíteni, hogy valaki eljön, és akkor egy-két alkalommal tart egy akár milyen foglalkozást, vagy egy egyszer elviszi moziba, mert hogy a gyereknek nem a mozira van szüksége, hanem arra, hogy XY csak én rám figyeljen, és visszajöjjön, és biztos legyek abban, hogy ő nem fog engem elhagyni úgy, ahogy esetleg elhagytak engem pár évvel ezelőtt, hanem mindig számíthatok rá, és minden héten jön, és akkor is jön, hogyha egyest kaptam az iskolában, és akkor is jön, hogyha esetleg rosszul viselkedtem, és akkor is jön, hogyha esetleg én mondjuk nem szeretem magam, de ő mindenképpen a pozitív tükröt mutatja, és mindenképpen arról biztosít engem, hogy ő szeret engem. Tehát ez a mi munkánknak a lényege. Ezért nálunk az önkéntes kapcsolatok is hosszú távú kapcsolatok, tehát alkalmi segítségekkel sajnos nem tudunk mit kezdeni, És azt tenném még hozzá, hogy miután ez egy nagyon nehéz műfaj, és nekünk nagyon meg kell gondolnunk azt, hogy hogyan és milyen körülmények között engedünk laikusokat, sérült gyerekek közé, ahol ők is sérülhetnek, tehát maga az önkéntes is sérülhet, mert lelki terheket fog a
saját hát hogyne, persze.
vállára venni. Ezért nálunk az önkéntesség egyik alapvető feltétele az egy 4 napos képzés elvégzése, és utána egy havi szintű kötelező szupervízión való részvétel. És még egyszer hangsúlyozom, hogy elsősorban azért, hogy ez ebben a kapcsolatban senki ne sérüljön, se a gyerek, se a felnőtt, aki őt segíti.
Hát persze, na jó, lehetne erről még órákat beszélgetni, de sajnos lejárt az időnk. Marton Krisztinával beszélgettem, a Világ Szépe Alapítvány vezetőjével, az alapítványt pedig a www.világszépealapítvány.hu, illetve a Facebookon a Világ Szép címke alatt lehet megtalálni. Én köszönöm, hogy itt voltál, és le a kalappal azért a munka előtt, amit végeztek, és kérlek szépen, hogy időről időre azért számolj be nekünk arról, hogy hogyan haladtok, és hát nagyon sok erőt és kitartást kívánok nektek, meg hát boldog karácsonyt.
Én köszönöm, és szintén boldog karácsonyt mindenkinek.
Szervusz!
Szia!